vezette már az új Honda Civic-et?
Skander, nem vonják vissza, de alaposan átírják az egészségbiztosítási törvényt. A koalíció ma is ezen vitázott. Baba szív, új szívet kapott egy 11 hónapos csecsemő Budapesten, 20 orvos műtötte 3 órán át. Szökésben halálra verhette 3 éves gyerekét egy férfi Kaposváron, az apa azóta eltűnt, az egész országban keresik. És mire jó egy köteg újságpapír, kisiklattak egy villamost, aztán összefirkálták. Jó estét kívánok! Ismét arról tárgyaltak ma a koalíciós pártok, hogy hogyan módosítsák az egészségbiztosítási törvényt. A jogszabályt másfél hónappal ezelőtt fogadták el, de a szocialisták a március 9-i népszavazási kudarc után úgy látták, hogy nem szabad kockáztatni. Ezért azt javasolták, hogy a törvény alapján létrejövő 22 egészségbiztosítási pénztár maradjon 100%-os állami tulajdonban. Vagyis egyelőre csak annyi biztos, hogy a kormánypártok változtatni akarnak az egészségbiztosítási törvényen. Tegnap külön-külön tárgyaltak a frakciók, javaslatból több is van.
Ki szavaz igennel?
Az egészségügyi bizottságban ma arról a fideszes javaslatról szavaztak, amelyet többek között Orbán Viktor nyújtott be azért, hogy hatályon kívül helyezzék a magánpénztárakról szóló törvényt. Nem fogadták el. A szocialisták ugyanis visszavonni nem, csak módosítani akarják a törvényt. Több javaslatuk is van. Az egyik az, hogy a már elfogadott törvénnyel szemben nem 22, hanem 7 régióban 7 non-profit gazdasági társaságként működő pénztárra bíznák az ellátást, magántőke nélkül. Az SZDSZ viszont ragaszkodik a befektetőkhöz.
Azt gondoljuk, hogy a magántőke az nem valamiféle fajta dísz a rendszerben.
Az első benyújtott törvényjavaslat.
Az SZDSZ új javaslata szerint az embereknek kell választani az állami vagy a privát biztosító közül.
Azt hiszem, hogy az a legegyszerűbb módja, hogyha a megmarad az állami OEP, mint egészségbiztosító, és emellett létrejönnek olyan új magántulajdonú egészségpénztárak, amivel tulajdonos lehet a szakmai befektető, pénzügyi befektető.
Ezt viszont a szocialisták nem támogatják.
Azt sem gondolom, hogy helyes megoldás lenne, hogy legyenek kizárólag állami tulajdonú pénztárak, és kizárólag magántulajdonú pénztárak. Ez nyilvánvalóan a társadalom kettészakadásához vezető amerikai típusú megoldás, amit már korábban elvetettünk.
Ezt a tervet a Fidesz is elveti.
Ez szegregációt jelent, súlyos esélyegyenlőtlenséget jelent. Nem is értem, hogy merülhet fel ilyen úgynevezett kompromisszumos javaslat ezeken a zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokon.
Mikola István azt is mondta, bármiben egyeznek is meg a kormánypártok, harmadszorra is benyújtják törvénytervezetüket az egészségbiztosítás állami kézben maradásáról.
A koalíciós egyeztetés nemrég ért véget, a parlamentben ott van Lujgics Tamás kollégám. Szervusz Tamás, jó estét, mi történt az egyeztetésen?
Hivatalosan semmi nem derült ki az egyeztetés után. A képviselők a kamerákat kikerülve hagyták el a parlament épületét. Tették ezt azért, mert semmilyen megállapodás nem született. Akikkel telefonon beszéltem, azok azt mondták, hogy nem is számítottak rá, hogy gyors eredmény lesz. Volt, aki azt mondta, hogy az sem biztos, hogy áprilisban lesz egyáltalán megállapodás.
A kompromisszum szempontjából nyilván nem mindegy, hogy mikor és mennyire alakul át az SZDSZ vezetése. Ezért húzódik el ennyire a döntés?
Az nyilvánvaló, hogy a szocialisták kivárnak, erre utal például a miniszterelnök egyik kijelentése is, miszerint most semmi sem kényszeríti a koalíciós pártokat arra, hogy gyorsan megállapodásra jussanak. És hát természetesen szükséges kivárniuk azt is, hogy milyen erőviszonyok lesznek így elnökválasztás előtt az SZDSZ-en belül. Mesterházi Attila például ennél tovább is ment egy nyilatkozatában, azt mondta, hogy lehet, hogy a koalíciós szerződést is érdemes majd felülvizsgálni. A másik ok pedig az, hogy meglehetősen távol állnak egymástól pillanatnyilag az álláspontok. Az a kompromisszumos ötlet, hogy legyen is magántőke az egészségügy finanszírozásban, meg ne is, ez nem nyert el mind a két párt támogatását, és másról pedig pillanatnyilag Kóka Jánossal nehéz lesz megegyezni. Ő pedig most abban a speciális helyzetben van, hogy nem lehet puha tárgyaló partner, mindenképp erőt kell felmutatnia a párton belül és kívül is, így aztán most meglehetősen nehéz megmondani, hogyha lesz megállapodás, akkor az mikor lesz.
Újgics Tamás a parlamentből, köszönjük! Ha most lennének a választások, a biztos szavazók több mint kétharmada a Fideszre szavazna a Sonda Ipsos felmérése szerint. A szocialistákra a biztos szavazók 24%-a adná a voksát. Az MDF 3, az SDS 2%-on áll. Az MSZP az eddig biztos bázisának számító nyugdíjasok körében is vesztésre áll. A Fidesz a népszavazás után 4%-kal növelte támogatóinak számát. Az elemzések szerint a szocialista szavazóbázis elbizonytalanodott, a Fidesz tábora pedig jóval aktívabb lett az előző felmérések óta. Elrendelte a nyomozást a rendőrség a bántalmazott józsefvárosi tanár ügyében közfeladatot ellátó személy elleni erőszak kísérlete miatt. A 16 éves diáknak holnap lesz a fegyelmi tárgyalása. A fiú fizika tanárát inzultálta, belerúgott, egy csővel fenyegette és lögdöste. Az idős pedagógus azóta felmondott, és most egy idegszanatóriumban kezelik. A fiú a Blicknek azt mondta, hogy csak az osztálytársai előtt akart jó fejnek játszani, látszani és az eszét játszani. Az eset után több politikai és civil szervezet is követelte az iskolai erőszak megfékezését. Várhatóan a hétvégén kezdik szolgálatukat Budapesten a vidéki rendőrök. Első körben 300 rendőrt vezényeltek a fővárosba a megyei főkapitányságokról. A város legforgalmasabb pontjain, pályaudvarokon, aluljárókban és a budai várban járőröznek majd. 3 hónapig maradnak, utána újabb egységek jönnek.
Már csak 1000 rendőr hiányzik Budapestről. 300-at a megyei főkapitányságokról a fővárosba vezényeltek, hogy enyhítsék a létszámhiányt. Volt, akit megkérdeztek, hogy akar-e 3 hónapig Budapest legforgalmasabb pontjain járőrözni, de volt, akit kérés nélkül vezényeltek a fővárosba.
Most már a rendőrségünk olyan, hogy igyekszik figyelembe venni a munkavállalók kívánságait is, de ezzel együtt tudomásul kell venni, hogy a hivatásos szolgálat az önmagában feltételezi azt, hogy van egyfajta kötelezettség, amit vállalunk. Ilyen kötelezettség az is, hogy adott esetben a rendes, normálisan megszokott szolgálati helyünktől elvezényelnek minket, és máshol kell szolgálatot ellátnunk.
A budapesti szolgálatra vezényelt 300 rendőrt a BRFK Garam utcai szállóján és egy óbudai kétcsillagos hotelben helyezték el. Akkor kezdik majd a járőrözést, amikor megkapták a ruháikat és a fegyvereiket. Az erősítésként érkezett rendőröket a BRFK közrendvédelmi főosztályára osztották be, innen irányítják majd őket új ideiglenes szolgálati helyükre. A Budapestre vezényelt rendőrök legfeljebb 90 napig maradhatnak a fővárosban. Utána hazamennek, és újak jöhetnek a helyükre, szintén 3 hónapig. A híradót Víg András tudósította.
60 üzletet bezárattak, és több mint 70 millió forint büntetést kiszabtak a pénzügyőrök azokban a boltokban, ahol hamis zárjegyű italokat találtak. Az országos akció 1 hónapja tart, ez alatt több mint 7000 üzletben jártak az ellenőrök.
Váratlanul érkeztek ebbe az étterembe is a pénzügyőrök. Azt vizsgálták, hogy a szeszes italokat honnan szerezték be.
Jó, ez a zárjegy rendben van.
Az üzlet vezetőjét nem zavarja a vizsgálat. Azt mondja, nincs takargatni valója.
Engem talán nem érint, lévén, hogy én nagyobb cégektől rendelek mindig csak italt. Ha biztonságot ad az számomra, hogy országos nevű és hírű cégek szállítanak nekünk, akkor ez így nyugalom.
Az akcióban naponta átlagosan 200 üzletet, éttermet vagy piacot ellenőriznek.
Egy hónap alatt több mint 60 üzletet zárt be a Vám és Pénzügyőrség országszerte. Itt vagy azért, mert nem teljesítették a nyilvántartási kötelezettséget, vagy azért, mert ismételt jogsértés történt, vagy éppen zárjegy nélkül italokat értékesítettek.
Eddig 70 millió forint büntetést szabtak ki azokra a cégekre, amelyek hamisított italt árultak. Sok esetben a pénzügyőrök is meglepődtek, hogy milyen hamisítványokat próbáltak eladni. Azok közül, amiket lefoglaltak a vámosok, ezek a legérdekesebbek. Ebben vasseszelék és teafű van, ebben megkövesedett valami, ennek az üvegnek az alján pedig egy bogár úszkál. Az ellenőrzéseket még 2 hónapig folytatják. A pénzügyőrség szóvője azt mondta, azt a boltot vagy éttermet, amelyben 10-nél több hamis zárjegyes üveget találnak, biztosan bezáratják.
Újságpapírral is ki lehet siklatni egy villamost, mindjárt megmutatjuk hogyan, de előbb nézzük meg, hogy mi lesz még a híradóban. Jól van a szívát ültetett baba, a 11 hónapos gyerek egy másik csecsemő szívét kapta meg március közepén. És költői túlzás vagy hazugság, Hillary Clintonnak sokba kerülhet, hogy lódított egy boszniai látogatásról. Jól van tehát az a 11 hónapos kislány, akin másfél hete szívátültetést hajtottak végre. A csecsemő egy másik baba szívét kapta meg a több mint 3 órás műtét alatt. Az Európában is ritka beavatkozást az Országos Kardiológiai Intézet 20 fős orvoscsapata végezte, Magyarországon elsőként.
Már mosolyog és játszik a 11 hónapos Zsófi. Fél évvel ezelőtt derült ki róla, hogy súlyos szívbeteg. Másfél hete műtötték, új szívet kapott. Édesanyja most kezd megnyugodni.
Fokozatosan egyre erősebb, úgyhogy reméljük, hogy a régi hangulata is visszatér, mert ő egy nagyon jó kedvű kisbaba volt ezzel a betegségével együtt is.
Ezek a felvételek a műtét alatt készültek. Zsófi az első csecsemő, akin Magyarországon szívátültetést végeztek. A 3 órás beavatkozás alatt nem volt komplikáció. A 20 fős orvoscsapat hónapok óta készült a műtétre.
Féltünk, hogy ugye nem fogja megvárni ugye a szívtranszplantációt, de szerencsére időben jött ez a szív. Most egy picit jobb állapotba került, ez is biztos hozzájárult ahhoz, hogy ilyen jól tudott sikerülni a műtét.
A sikeres műtétről ma számoltak be az Országos Kardiológiai Intézet munkatársai. A kislány valószínűleg műszívet kapott volna, ha nem találnak donort. Éppen a kevés donor miatt vállalkoznak Európában is kevesen ilyen műtétre.
Egy nagyobb gyerekbe, néhány éves gyerekbe, kis túlzással lehet azt mondani, hogy csak nem egy felnőtt szív is beültethető. Egy ekkora pici gyerekbe viszont nem. Tehát sokkal nehezebb donor szívhez jutni.
Zsófi most fokozott orvosi ellenőrzésre szorul, de nagyjából egy hónap múlva hazamehet.
Valószínűleg agyonverte 3 éves fiát egy férfi Kaposváron. Az apa nem először bántotta őt és testvéreit, amiért már börtönben is ült. A gyerekek éppen ezért anyjukkal egy otthonban laktak, tegnap viszont meglátogatták az apát. A férfi az eset után eltűnt, a rendőrség országos körözést adott ki ellene.
Ő volt Kevin, a 3 éves kisfiú édesanyjával és 3 testvérével ebben a dombóvári anyaotthonban élt tavaly október óta.
Arra hivatkozva kérték az elhelyezésüket, hogy a Kevint, akivel most a tragédia történt, őt az édesapja már a nyáron is bántalmazta. És próbálták ezt a családot minél messzebb tudni tőle.
Az anya látogatóba ment az apához Kaposvárra, ott történt a tragédia.
Tart meg a kezeim között, legalábbis én nekem úgy tűnt, hogy meleg volt a kisfiú. És mikor meghalt, hát egy pillanatok alatt kijött.
A szomszéd a kutyaugatásra ment ki az utcára, a kisfiú akkor már a földön feküdt, ő hívta ki a mentőket. Itt próbálták meg a mentősök újraéleszteni a 3 éves kisfiút, 3/4 órán át küzdöttek az életéért sikertelenül. Az orvos szakértő később megállapította, a gyermeket halálra verték. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást halált okozó testi sértés miatt. A rendőrség a szomszédokat és a rokonokat is kihallgatja.
Az édesanyjával, mivel ő megvan, tehát ő vele sikerült találkozni a kollégáimnak, az édesapát viszont keressük, természetesen szeretnénk vele is beszélni.
Ő az. A képen látható férfi a kisgyermek apja. Többször büntették már, mert bántalmazta a gyerekeit, és börtönben is ült ezért.
Ezelőtt már ült ő, 3,5 éve.
Tavaly szabadult. A rendőrség most azt kéri, aki bármit tud róla, hívja a 112 vagy a telefontanút.
Meghalt egy asszony a Gyulai kórházban, miután megszülte 6. gyermekét. A nő egyik fia tett feljelentést, mert orvosi műhibára gyanakszik. A rendőrök nyomoznak, a kórház pedig független szakértői vizsgálatot rendelt el.
A 43 éves asszony a Gyulai kórházban császármetszéssel szülte meg 6. gyermekét. A kisfiú egészségesen született, Martin most 3 hetes. A műtét után az asszony rosszul lett.
Fogadató orvosa nem lévén. Ő panaszolta nekem, hogy nem igazán figyelnek rá úgy. Tehát panaszkodott, hogy fáj a hasa, ez császármetszés után kedd, szerda, mind a két esetben megtörtént, és csak csütörtökön vitték el CT vizsgálatra.
Szövődmények léptek fel, a nőt még 4-szer kellett megoperálni, kivették a méhét és a petefészkeit is.
Mindvégig az intenzív osztályon tartózkodott, 43 egység vért adtunk, folyamatos vérzéses szövődménye volt, és hát a végén tulajdonképpen nem tudtuk sajnos megmenteni az életét.
A főigazgató azt mondja, aki sokszor szül, annál előfordulhat hasonló szövődmény, mivel a méh izomzata elgyengül, és ez vérzékenységhez vezethet. Szerinte ez történt most is. A kórház azonnal boncolást kért és egy független szakértő véleményét. A rendőrség is nyomozta.
Ez a szakértő bevonásával induló eljárás tisztázza majd azt, hogy felmerülhet-e a tragédiával kapcsolatban bármilyen mulasztás, esetleg bűncselekmény gyanúja.
A főigazgató azt mondja, ha a szakértői vizsgálat szerint a kórház a felelős az asszony haláláért, vállalják a felelősséget.
100 olasz kislányból 65 szeretne vékonyabb lenni. Az adat megijesztette az olasz kormányt, amely most országos kampányt indított az anorexia ellen. Főként az iskolásokat és a sportolókat akarják meggyőzni a helyes táplálkozásról.
Ilyen szeretne lenni az olasz tinédzserek többsége. A magazinok is ezt a szépségideát sugallják. A 10 éves olasz lányok 65%-a szeretne vékonyabb lenni. Olaszországban 2-3 millióan szenvednek étkezési zavarban. Ez a lány 13 éve bulimiás. Balettáncos akart lenni, de a felvételén 2 kiló plusz volt rajta. Tavaly már naponta 15-ször hányta ki az ételt. A római kormány legalább a diákokat rá akarja döbbenteni, ha nem esznek rendesen, akár meg is halhatnak. Áprilistól kampányt kezdenek az étkezési rendellenességek ellen. Az olaszok már tavaly elindították az anorexia elleni harcot. Ez a kampányfilm országszerte felrázta a közvéleményt. A főszereplő egy francia manöken, aki 15 éve anorexiás és már csak 31 kiló. A modellről sokkoló óriás plakátok is készültek. Ezek megjelenését a tavalyi milánói divat hétre időzítették. Ez a brazil tinédzser tavaly belehalt az anorexiába. Modell akart lenni. Ez a másik brazil lány modell volt. Ő is meghalt. Spanyol divatcégek is beszálltak az étkezési rendellenességek elleni küzdelembe. Tavaly újra méretezték a női ruhákat, hogy a hölgyek elégedettek legyenek a külsejükkel, és ne nyomassza őket a fogyáskényszer.
Erős túlzás. Hillary Clinton elismerte, hogy nem mondott igazat, amikor az amerikai CBS televíziónak azt nyilatkozta, hogy 1996-os boszniai látogatásán rálőttek a szerbek. A demokrata elnökjelöltségre pályázó politikust és családját annak idején éppen a CBS stábja kísérte el Boszniába. Előkeresték a felvételeket, és kiderült, hogy szó sem volt lövöldözésről.
A CBS televízió 1996-os felvételén kimondottan békés a boszniai reptér. Az akkor még First Lady Hillary Clinton lassan sétálgat és üdvözli a katonákat. Golyózápor nem látszik. Nem mondtam igazat, túloztam, de utunk idején valóban ellenséges erők lövöldöztek a hegyekben. Erre emlékszem abból az utazásból, mondta Hillary Clinton 12 évvel később. Elemzők szerint ez most már mindegy is. A lényeg, hogy emiatt sérülhet a demokrata elnökjelöltségért harcoló Clinton szavahihetősége. A nagy rivális Barack Obama stábja szerint ráadásul nem csak egyszer hibázott, több beszédében is említette boszniai útját, melyre lánya, az akkor még gyerek Chelsea is elkísérte. Chelsea Clinton, aki önállóan kampányol Hillary Clinton mellett, azt mondta, mindenben támogatja anyját. Anya igazat mondott, kislányként nagy megtiszteltetés volt nekem, hogy akkor ott vele lehettem, mondta. A kérdés most már az, hogy az elszólás befolyásolhatja-e az április 22-i pennsylvániai előválasztás kimenetelét, melyre elemzők már eddig is Obama győzelmét jósolták.
Királyi pompával és felesége aktképeivel fogadták a francia elnököt brit földön. Nicolas Sarkozy az államfői látogatás első napján második Erzsébet királynővel találkozott a Windsori kastélyban. A londoni sajtó azonban többnyire nem a megbeszélésekkel, hanem a francia elnök feleségével foglalkozott. A hajdani szupermodell Carla Bruni egyik régebbi aktképét ugyanis éppen a látogatásra időzítve bocsátotta árverésre egy New Yorki aukciós ház. A fekete-fehér fotó kikiáltási 3000 dollár. Már Bagdadra és más iraki nagyvárosokra is átterjedtek a harcok, amelyek a kormányerők és a legnagyobb síta milícia között törtek ki. Az összecsapásokban eddig 55-en haltak meg. Nur Maliki miniszterelnök 72 órát adott arra, hogy a radikális milicisták letegyék a fegyvert, de azok vezetője, Muqtada al-Sadr hitszónok elutasította az ultimátumot. Baszrában, ahol a harcok néhány napja elkezdődtek, a brit csapatok nem avatkoztak be a konfliktusba. A polgárháború leginkább az amerikai kormánynak kínos, mert Washingtonban az iraki háború kitörésének 5. évfordulóján azt állították, hogy mostanra javult a helyzet. Nincs remény arra, hogy élve megtalálják azt az 5 embert, akit a Norvégiában összeomlott ház maga alá temetett. Álezund városában valószínűleg földcsuszamlás okozta a házomlást, ráadásul a pincében levő gázvezeték is meggyulladt. A tervező, aki szintén a házban lakott, nem sérült meg. Sokan őt hibáztatják.
A norvég kisváros mentőit hajnalban riasztották. A ház 4 óra előtt nem sokkal megrodjant, egy része összeomlott. A lakók többsége kimenekült, de 6-an a romok alatt maradtak. Csak egyiküket találták meg élve. Hatalmas robajra ébredtünk, azt hittük földrengés van, mondja az egyik túlélő, aki a 6. emeleten lakott. Nappalra azonban kiderült, a nemrég épített ház egy földcsuszamlás miatt omlott össze. Az alsó 2 szint egyszerűen eltűnt. A norvég televízió megmutatta, miért. A hegyoldal kőtömege rácsúszott a hátsó falakra. Azok kidőltek, velük együtt az emeletek tartó pillére is. A törmelék alatt meggyulladt egy eltört gázvezeték, a mentők ezért kénytelenek voltak leállni. Ha berobban a teljes tartály, a környéken minden a levegőbe repül, mondja a rendőrfőnök. A hatóságok később bejelentették, az 5 eltűnt lakó meghalt. Egy szakértő pedig a tervezőt tette felelőssé azért, hogy veszélyes helyre építetett egy 6 emeletes házat.
Csak nem egész Budapest ráférne arra a jégtömbre, amely az Antarktiszról szakadt le tegnap. A 415 négyzetkilométeres tömb évszázadok, de az is lehet, hogy több mint egy évezred óta a déli sark nyugati részéhez tartozott. A kutatók szerint most az a hatalmas jégnyelv is veszélybe került, amelyről letört. Azt ugyanis mindössze egy vékony jégsáv köti össze a kontinenst borító jégtakaróval, és ha folytatódik a föld felmelegedése, szintén leszakadhat. A tudósok attól tartanak, hogy az olvadó jégtakarók miatt elkezdődhet a tengerszint emelkedése. Újságpapírral siklatott ki egy 56-os villamost Budapesten egy csapat fiatal. Miután a kocsi keresztbe állt, összefirkálták graffitivel. Az eset múlt csütörtökön történt, de csak most került nyilvánosságra, miután az akcióról készült videót föltették az internetre. Ha megtalálják őket, a fiatalok akár több év börtönt is kaphatnak.
A felvételt egy szemtanú készítette rögtön a kisiklás után. Látszik, ahogy egy fiatal elkezdi firkálni a kocsi oldalát, a sofőr elsétál mellette. A BKV szerint ugyanazok siklatták ki a villamost, akik összefirkálták. Budapesten ilyen még nem történt.
Előre is mintegy 40 métert és oldalra is 6 méter messzességbe került a vágányoktól maga a jármű.
A grafikán láthatják, hogy történt a baleset. Fiatalok a villamos elé összekötözött újságpapír halmot tettek, ettől siklott ki az első kocsi.
Jött a villamos, egyébként a mi tudomásunk szerint a kollégánk szabályosan dolgozott, szabályosan vezette a villamost, a villamos kereke föllépett erre az újságpapírra.
Kisebb csoda, hogy a villamoson utazók közül senki nem sérült meg. A baleset nyomai még mindig láthatók itt mögöttem, ahol hiányzik a farosnemez, ott csúszott ki a villamos. Teljesen keresztbe állt az úton, és majdnem belement a mögötte lévő presszóba. A villamos nem a forgalmas út, hanem egy építési terület felé csúszott ki. A tettesek így is komoly büntetésre számíthatnak.
Az elkövetők beazonosítása folyamatban van. Ennek a cselekménynek a büntetési tétele alapesetben 3 évig terjed.
Graffitisek most először okoztak veszélyhelyzetet. Járműveket viszont gyakran összefestenek. A világhálón több ilyen felvétel is látható. Ezeket ők maguk készítik és teszik fel az internetre.
Edzésképpen házi malacot marcangoltatott vadászkutyáival egy férfi, és erről is fölkerült egy videó az internetre. A vadászkamara tiltakozik, mert szerinte ez állatkínzás. A kutyák gazdája viszont azt mondja, hogy ez bevett szokás a vadászatban.
Két kutya itt éppen egy házi állaton egy mangalicán edzi a fogát.
Na jó!
Apa!
Egy másik felvételen már több kutya látható. Nem csak vadászkutyák, hanem harci kutya keverékek egy vadmalaccal birkóznak. Sokáig harabdálják, aztán három vadász öli meg a vadállatot. A felvételek készítője hirdette is magát az interneten.
Ettől elzárkoztunk és elhatárolódtunk.
Ezt mondja Pechtol János, a vadászkamara egyik vezetője. Szerinte állatkínzás történt. Vadászatokon ugyanis tilos ennyi ideig szenvedni hagyni egy állatot. A házi malacos felvételt pedig példátlannak és felháborítónak tartja.
A vadászok egymás között is elítélték ezt a felvételt, és azt, aki ezt fölvette és közzétette.
Ő a felvétel készítője.
Akik fel vannak háborodva ezen a dolgon, azok, én csak úgy fogalmazok, hogy panelvadászok.
Veszprémi Zsolt állítása szerint azért válaszolt a híradónak, mert számos vadászaton járt már, ahol hagyták, hogy kutyák fárasszák ki a vadat. Ő maga nem tagja egyik vadásztársaságnak sem. Kutyáival segítőként szokták vadászatokra hívni. A házi malacos felvételre is van magyarázata.
Ez egy tréning kert volt. Meg is mondom, hogy az konkrétan Szerbiába, és Szerbiába is ugyanúgy vannak vaddisznó, az egy konkrétan mangalica keverék.
Ott pedig nem tiltja semmi, hogy házi állatokon edzék a kutyákat. Azt mondja, a vadászat ilyen. Néhány vadász mégis feljelentést tett a videók miatt. A győri rendőrség vizsgálja az esetet. Állatkínzásért 2 év börtön is kiszabható.
Most nézzük az esti kínálatot. 10-kor lesz az este Débányász Gergővel, a műsorban pedig koalíciós vita és variációk egy törvényre.
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok! Azt már tudhatják, hogy eddig mi történt, illetve mi nem történt a koalíciós egyeztetésen. Most mi innen folytatjuk. Itt lesz Mihály Péter, liberális közgazdász, akinek újabb javaslata van arra, hogyan kellene módosítani az egészségbiztosítási törvényt, azt a törvényt, amelyet már 2-szer is megszavazott a koalíció. És egy tudományos hőstett, itt lesz annak az orvoscsoportnak 2 tagja, akik szívátültetéssel mentettek meg egy 11 hónapos kislányt, és a végén még egy jó hír, 10 órakor leszünk, akkor várom önöket.
Gergő, köszönjük. Ez volt a híradó szerda este, nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. Skander, nem vonják vissza, de alaposan átírják az egészségbiztosítási törvényt, a koalíció ma is ezen vitázott. Új szívet kapott egy 11 hónapos csecsemő Budapesten, 20 orvos műtötte 3 órán át. Halálra verhette 3 éves gyerekét egy férfi Kaposváron, az apa azóta eltűnt, az egész országban keresik. És mire jó egy köteg újságpapír, kisiklattak egy villamost, aztán összefirkálták, börtönt is kaphatnak. Most sport és időjárás jelentés jön, híradó 8:30-kor az M2-n, aztán 23:35-kor az M1-en, a Cél Annával. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Amire mindig számíthatunk. Válassza a 4 féle állampapír közül az önnek legmegfelelőbbet. Kincstári takarékjegy. Bárhol elérhető. Kapható a postán.
Pannontiszk, ahol szakmát tanulsz. A Pannontiszk téged is vár. Biztos alapok, valós munkaerőpiac. Pannontiszk.
Olimpiai csapat gyémánt fokozatú főtámogatója.
Kicsi kamat, kicsi tánc. KNH ingatlan fedezetű hitelek most akár 0,99%-os induló kamattal, TH 4,94%. Ráadásul most induló banki költségek nélkül.
Dönts okosan, KNH, a Magyar Olimpiai és Paralimpiai Csapat bankja.